Ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin, és ott folytottam beléd a szót, hogy mi volt a csorbaleves után.
Na hát a csorbaleves után pedig az volt, hogy megálltunk még a megszállmám Hunyadban, a Vajdahunyadban, tovább mentünk, és megálltunk Nagyszebenben. Ugye Nagyszeben az pedig megint csak a szászok kultúrájának a hagyományos központja. Ez sajnos ma már nagyon kevés német etnikumú embert lehet találni ebben a városban, csak úgy, mint Brassóban, bár a helyi anekdota szerint, amikor egy turista a szászokat keresi, akkor azt mondják neki, hogy azok mind a városházán vannak, mert a önkormányzatban viszont felülreprezentálta.
Igen, a városházán, a többiek pedig visszalettek telepítve, ugye Ceausescu által visszalettek lényegében eladva.
Kilóra konkrétan.
Kilóra, igen.
De hát ugye gondoljunk a mostani román államelnökre, ugye Klaus Johannisra, aki szintén nagyszebeni származású, illetve mindjárt meg fogom mondani, hogy hívják most a brassói polgármestert, mert az is megér egy misét, hogy az ember csak így rácsodálkozik, hogy tényleg hogyan lehet megfogni azt a multikultit, ami azért a mai napig nyomokban megtalálható.
Közben elmondom, hogy ugye az erdélyi szászokat Siebenbürger Sachsennek hívják, ugye a saját nyelvükön, és hát még az 1900-as évek elején 250 ezres volt körülbelül a népszámlálás szerint az erdélyi szászok száma. Hát ez gyakorlatilag teljesen elpárolgott. Ugye nagyon sok közülük 1945 után Németországba vándorolt, ahogy mondtuk, a 60-as, 70-es években konkrétan Nikolaj Ceausescu árusította őket ki az NSZK-nak, úgyhogy, és az átlag életkor az most ilyen 60 fölött, inkább 70 fele van a megmaradt szászoknál.
Ez valóban így van. Ugye a szászságnak azért a tömb szászság, ha úgy tetszik, az ugye Hermannstadt, ez volt a német neve, Nagyszeben környékén laktak, ugye ez volt úgymond a klasszikus szászföld, és emellett volt még nagyon fontos ugye a barcaság, ugye Brassóval az élem. Van azért most egyébként egy olyan folyamat, hogy az egykor úgymond szó szerint kilóra eladott szászoknak az unokái, azok hajlamosok visszatérni, olyan értelemben, hogy nem feltétlenül életvitelszerűen Erdélyben élnek, de visszavásárolják a ősi házat, földet, és ilyen nyaralónak, meg ehhez hasonlónak használják, és ígértem a brassói polgármester nevét, őt úgy hívják, hogy Alain Coliban. Nem tudom, hogy pontosan milyen családból származik, de mindenesetre érdekes látni, hogy nem ezt a nevet vártuk feltétlenül.
Hát az biztos.
Így Brassóban. Egyébként még a szász kultúráról talán annyit, hogy ugyanezen a bukaresti túrán visszafelé Medgyesen álltunk meg, és szívmelengetően jó volt látni, hogy ahogy az ember közeledik a városhoz, egy olyan tábla fogad mindenkit, ahol ott áll három kislány, az egyik szász, a másik román, a harmadik magyar népviseletbe, és három nyelven volt kiírva, hogy Isten hozta Medgyesen. Amire hadd mondjam azt, hogy így is lehet. De ez választás kérdése. De még maradva azért a gasztronómia vonalánál, mielőtt elmegyünk teljesen másik irányba, hát azért említsük meg az italokat is, mert szerintem nem volna kerek a történet.
Csak nem a cujkára gondolsz.
Helyesen látod.
Mert akkor lehet, hogy valaki tényleg oda fog csapni egyet a röhögés után, mert hiszen az nem egy erős ital.
Nem. Én viszont kipróbáltam. Tehát konkrétan Brassóban beültem egy étterembe, ahogy ezt említettem, egyébként ott egy remekül sikerült borjúmájat sikerült elfogyasztanom, és na, ez szó ismétlés volt, hogy sikerült, de nem baj, de legalább észrevettem. Szóval a lényeg az, hogy láttam a rövid italoknak a kínálatát, és már persze volt ott konyaktól kezdve minden, de hát amikor megláttam, hogy van cujka, akkor úgy ítéltem meg, hogy már pedig én cujkát szeretnék, hát pálinkát iszom én itthon is, hogyha kell. A cujka egyébként roppant finom volt, már valóban nem volt annyira erős, viszont egy ilyen kis lombik alakú kis edénkébe hozták ki, nagyon-nagyon jól nézett ki, és egyébként meg kifejezetten finom volt. Hát úgy tetszik ez a románok pálinkája, de rögtön hozzáteszem, hogy Erdélybe azért bele lehet futni a pálinka szóba is.
Igen, az biztos. De most ezt is úgy is hívják, ugye, hogy horinka, meg úgy is hívják, hogy turc, és alapvetően nagyon érdekes, mert nézegettem, 13 regionális változata Európai Uniós eredetvédelem alatt áll.
Igen, tehát ugye a Románia számára ez ugyanúgy nemzeti italnak számít, mint mondjuk nekünk a pálinka, vagy hát mondjuk az íreknek, vagy a skótoknak a viszki, ha már így szóba hozta a dolgot, és igyekeznek valóban ezt úgy kezelni, hogy a nemzeti gasztronómiának ez egy sarkalatos pontja legyen. Hát olyan értelemben is megállja a hasonlatot a mi pálinkánkkal, ugye vannak csúcskategóriás termékeink, aztán vannak azok a kerítésszaggatók, amikről az ember menekül, hogy Józsi bácsi megkínálja vele a hatodik körbe.
Igen, de sajnos én belefutottam egy pár ilyenbe.
De ezt tújkával is tudod csinálni.
Ott a gyilkos tó környékén nem csak az volt a gyilkos.
Igen, maradjunk annyiban, hogy összetett és bonyolult fogalomról beszélünk, amikor megpróbáljuk lefedni konkrétan, hogy mi minden kerülhet e mögé. De ugyanakkor azonban azt mondom, hogy ha az embernek szerencséje van, meg jó helyen tájékozódik, akkor egy kiváló itallal gazdagodhat. És hát azért ne felejtsük el, egyébként azért ne csak az alkoholról beszélünk, hogy például ugye a áfonyából is mi mindent lehet csinálni, hát azért áfonyás pálinkával is lehet találkozni, de hát áfonya likőrrel is, és az affinata, mondjuk ezt a nagyon szép szót, de azért az áfonyalé az alkohol nélkül is finom tud lenni.
Hát hogy ne tudna. A legvégére ígértem azt, vagy ígértem, hogy még egyet behozunk, ami ugye magas labda, és egy párszor említettük már így a magyar konyha révén, de hát mivel errefele kalandozták, ide kívánkozik a székely káposzta, ugye, ami nyilvánvalóan nem székely, és nem is szegediner gulá, ami állítólag egy, ugye ez a szegedi gulyás, ez egy bécsi félrehallás eredménye, úgy hallották, de a fene tudja, minden esetre maga a dobos féle magyar-francia szakácskönyvben az még nem szerepel ez a recept, de később az Ilahi 1891-ben kiadott valódi magyar szakácskönyvében már igen, de tudod, hogy hol? A főzelékek fejezetben, mert ugye arról szól a dolog, hogy Székely József vármegyei főlevéltáros, aki Petőfinek a volt a kortársa és barátja, panaszkodott egyszer, hogy kifogyóban vannak az ételek. És hát két dolog össze öntéséből alakult ez ki állítólag, és ott a Petőfi újra rendelte, és akkor mondta először, hogy a székelyféle káposztát kérem.
Na, ami akár meg is történhetett, viszont ha már szóba jött ez a szakácskönyv, az Ilahi Ágnes, álljunk meg egy pillanatra. Igen. Számos kiadást fért meg ez a szakácskönyv, és az Ilahi Ágnes élete példázza azt, hogy micsoda ostobaság ez a régen jobb, minden jobb volt hangoztatása. Ő 1848-ban született, 1908-ban halt meg, 8 testvére volt, mind a 8-at elveszítette, a 40 éves volt a legidősebb, amikor meghalt, volt, aki 4 évesen, volt, aki 8 évesen, volt, aki 20 évesen, volt, aki 25 évesen, az egyik ráadásul gyengelméjű is volt, férhez ment, a férje az egy igazi gentry volt, minden vagyonukat elmulatta, született egy gyermekük, Zilahi Ágnes eltemette a 32 évesen meghalt fiát is, másodszor is férhez ment, megint elvált, és végül is a harmadik házasságában talált bizonyos mértékű megnyúvást. Ez egy katasztrofális, tragikus magánélet, magánhordozza a kor minden rettenetét. Ugyanakkor azonban a szakácskönyve révén mégiscsak országos hírnévre tudott szert tenni, és én csak reménykedem, hogy picit, hogy talán vigaszára szolgált az a rengeteg pozitív visszacsatolás, amit ezzel a művével elért. És azért ne felejtsük el, hogy saját elmondása szerint ki ösztönözte őt ennek a szakácskönyvnek a megírására. Ha már Petőfi szóba jött, ez nem más, mint Teleki Sándor gróf, ugye a Vörös gróf, nem Károlyi Mihály, hanem a 19. századi Vörös gróf, aki a Koltói kastélyát kölcsön adta Petőfinek, hogy a nászútját ott tudja tölteni Szendrei Júliával. És hát erről mindig két dolog jut az eszembe. Egy, hogy amikor megismerkednek állítólag, mi hangzott el, mert Petőfi mérsékelten kedvelte az arisztokratákat, és ez még a kultúrát körülírása volt a tényállásnak. És hát azt mondta a grófnak, akit magázott, hogy maga az első eleven gróf, akiről beszél, akivel beszélek, mire Teleki kapásból rávágta, hogy miért döglött, te beszéltél már. Na, innentől kezdve jó viszonyt tápoltak. A másik nagy történet pedig az, hogy amikor a nászútra tartanak, akkor a szekérrel valami történik, eltörik a szekérrúd, vagy nem tudom már micsoda, de lényeg az, hogy kiderül, hogy aznap este nem érnek Koltóra, nem lesz ebből nász éjszaka sem, tehát valami koszos fogadóba kénytelenek megszállni Nagykároly környékén. De Petőfi meg úgy van vele, hogy már nagyon készült a nász éjszakára, és megpróbálja kivitelezni a gyakorlatban is a erős testi őszinteséget, aminek az lesz a következménye, hogy Szendrei Júlia megharapja Petőfit, jelezvén, hogy azért vannak határok. Megint csak zárójelbe jegyzem meg, Petőfi valószínűleg élet első komolyabb kalandját Koltón követte el egy hölgyel, aki egy cigánylány volt, Jókai Jelő is ásta a hölgyet jóval később, de hát ez mégiscsak egy gasztronómiai műsor, úgyhogy ezt most hagyjuk.
Hát ez gasztronómiai műsor, de gasztrokulturális, és azt akartam kérdezni, hogy aki kedvet kap egy ilyen kalandozáshoz a nyáron, ezen a vidéken, annak mit javasolsz, hogy mit kóstoljon meg mindenképpen, illetve milyen olvasmányok a vértezze fel magát?
Kezdje magával ezzel a szakácskönyvvel, az Ilahi Ágnes féle szakácskönyvvel, interneten is fellelhető PDF formába. Jó szívvel javaslom Füreder Balázs kollégámnak a tanulmányát erről, Sali Noémitől bármit, ami Erdélyt érinti, de hát ezzel nyilván nem mondtam semmi újat, és ez csak az olvasmány. Ami pedig a gyakorlatot illeti, ha én összeraknék egy ilyen Erdély minimumot, biztos, hogy megkóstolnék helyi szalonnát kolbászt, nem is ejtettünk erről szót, de ez egy fontos dolog. Biztos, hogy megkóstolnék valamiféle pityókát vagy krumplit, biztos, hogy megkóstolnám a puliszkát, egészen biztos, hogy belecsapnék a csorbalevesbe, belecsapnék a micsbe. Nagyjából ez a minimum így már megfogható, de a legjobb tanács talán az, hogy kérdezzék meg a helyi erőket, hogy ők mit esznek a piacon.
Igen, ugye ez egy ilyen bagatelnek tűnik, de azt kell keresni, hogy a helyiek mit csinálnak, hol ülnek, mit esznek, mit isznak, ücsörögni velük, beszélgetni velük, és megfogadni azt, amit mondanak.
És lehet, hogy a székelykapu kontent alacsonyabb lesz az ilyen helyeken, ellenben a hagyományos és őszinte ízek azok viszont felülreprezentáltak.
Csaba, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Megint megéheztem, mint ahogy szokott lenni, de legalább elég sok minden volt itt, lelki táplálék is, amit adtál, úgyhogy köszönöm szépen.
Köszönöm a figyelmet, és nagy szerencsémre egy hét múlva indulok Nagybányára, úgyhogy majd
nagyon ott is fogok kiváló ezt téma. Szuper. Katona Csaba történésszel beszélgettünk, és ez a Borravaló Gasztrokultúra magazin. Érdemes keresni minket a borravaló.hu oldalon, a Facebook oldalunkon, az Instagram oldalunkon és a Spotify csatornánkon. Én Kántor Endre vagyok, köszönöm szépen a figyelmet.